Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Végri Hárda, budapesti értéktőzsde vezérigazgatója. Néhány perccel ezelőtt a tőzsde jövőjéről, egy cég tőzsdei bevezetésének előnyeiről beszélgettünk, és hát a kibocsátói kör bővítésének egyik fontos célcsoportjába tartoznak az állami vállalatok. Milyen hatása lenne ezen cégek belépésének a tőzsdére? Mekkora forgalom növekedést hoznának ezek?
Mi úgy látjuk, hogy van még néhány olyan állami tulajdonban lévő vállalat, akik alkalmasak, vagy alkalmassá tehetők a tőzsdei megjelenésre. Ezek méretében is nyilván komoly vállalatokról van szó. Én azt gondolom, hogy egy 10-20-30%-os növekedési potenciál ez adott esetben elképzelhető ezekből a vállalatokból. Nyilván annak függvényében is, hogy milyen stratégiával és hogyan kerülnének esetlegesen a piacra. Ugye ennek van Magyarországon egy nagyon komoly pozitív tapasztalata. Ugye jelen pillanatban is a tőzsde meghatározó vállalatai azok korábban 100%-ban állami tulajdonban lévő cégek voltak, akik több tőzsdei körben kerültek végül ugye magántulajdonosi körben, illetve jelen pillanatban is akár még az állam is résztulajdonos ezekben a vállalatokban. És pont ezek a cégek talán Magyarország legsikeresebb cégei, ugye azután, hogy ezek magyarországi cégek voltak, nagyon sikeresen átalakultak regionális multikká, és hát ki tudja, előbb-utóbb még lehet, hogy globális multikká is válhatnak. Ezek a jó példák azt gondolom, hogy mindenképpen ösztönzőleg hathatnak arra, hogy esetleg más cégek esetében is egy hasonló utat kövessünk.
Várhatóak ezen a területen lépések, akár bejelentések a közeljövőben? Hogy látja?
Ugye ez természetesen a kormány döntése, tehát ilyen döntés nem látott napvilágot.
A 2020-ig tartó stratégiájuk egyik célcsoportját képezik a KKV-k. Milyen eredményeket értek el itt, illetve jó lehetőség lehet a jövőben a tőke bevonása, a tőzsdei megjelenés akár egy kisebb cégnek?
Ugye a 2016-os új stratégiánknak, ami 5 évre szól, az egyik, ha nem a kulcseleme az, hogy a B-t az jobban ráfókuszáljon a magyar tulajdonú középvállalatokra, és olyan új szolgáltatásokat indítsunk, amelyekkel megszólítjuk őket, és könnyebbé tesszük az ő tőzsdei megjelenésüket. Ez elsőre talán meglepő lehet, hogy mit keresnének a középvállalatok a tőzsdén, hiszen ahogy tőzsdéről beszélgetünk, akkor mindenki rögtön Magyarországon a MOL-ra, az OTP-re, Richterre gondol, nemzetközileg meg a Google-ra, Apple-re, Facebook-ra, amelyek ugye óriási vállalatok. De emellett azért fontos azt tudni, hogy nem csak róluk szól a tőzsde, nem csak nekik kínál reális megjelenést és finanszírozási lehetőséget a tőzsde, hanem a középvállalatoknak is. Magyarországon is, de nemzetközileg is a tőzsdén lévő vállalatoknak egy jelentős része az kis és közepes vállalat, és emiatt egyre nagyobb fókusz van nemzetközileg is. Ugye a gazdaság gerincét adják a KKV-k, ezt ugye sokan már elmondták, és ez így igaz is, a számok is ezt visszaigazolják, tehát mind a foglalkoztatásban, mind a GDP-ben nagyon-nagyon fontosak a KKV-k, ezért meghatározó az, hogy az ő jövőbeni növekedési lehetőségeik azok milyenek. És azt gondoljuk, hogy a KKV-kon belül az a felső réteg, akik azon a határon vannak, hogy a jövőben esetleg tovább növekedjenek és nagyvállalattá váljanak, a számukra egy tőzsdei megjelenés az esetleg a kulcsot jelentheti ahhoz, hogy ezen a növekedési pályán tovább menjenek. 2016-ban, amikor nekiálltunk ennek a végrehajtásának, ennek a stratégiának a végrehajtásának, akkor azzal kezdtük, hogy különböző statisztikai adatbázisokon leelemeztük, hogy melyek lehetnek Magyarországon azok a középvállalatok, akik reálisan tőzsdeképesek lehetnek, és a mi fő célcsoportunk.
Nagyjából hány vállalatról lehet szó?
Igen, azt találtuk, hogy pusztán számszaki elemzés alapján körülbelül egy 400 vállalat van Magyarországon a középvállalati körben, aki erre alkalmas lehet. Nyilván a számszaki adatokon túl nagyon fontosak a minőségi szempontok is, tehát milyen a társaság irányítása, hogy gondolkodik a társaságnak a fő tulajdonosa, a menedzsmentje, de ezek nyilván egy sokkal későbbi fázisban ismerhetők meg. De a számadatok alapján 16-ban is körülbelül 400 cég volt, és ezt minden évben aztán frissítjük, elvégezzük, és azt látjuk, hogy nem mindig pont ugyanaz a 400, de körülbelül ilyen 350 és 450 közötti szám szokott kijönni, amely alkalmasnak mutatkozik a tőzsdei megjelenésre. Azt gondoltuk, hogy valahogyan meg kell szólítanunk ezeket a vállalatokat, és több új szolgáltatást is bevezettünk ennek érdekében. Az egyik az egy nagyon első és kezdeti platform, ez egy kiadvány. Ezt el is hoztam magammal, ez a B50 kiadványunk, azért mutatom fel, mert videó is készül ugye a beszélgetés közben.
Igen, egy vaskos színes kiadvány fotókkal, cégekkel, adatokkal, árbevétel.
Igen, tehát minden évben 50 céget választunk ki, ezek jellemzően középvállalatok, de vannak benne kisvállalatok és nagyvállalatok is. Ők mindannyian sikeres vállalatok. A kiadvány összeállításának az a fő szempontja, hogy valamilyen szempontból egy sikertörténetet mutassunk meg, és ezzel egyfajta inspirációt is gyűjtsünk magunk számára, és természetesen mindenki más számára, aki ezt a kiadványt lapozza. Vannak többen a kiadványból, akik azóta már megjelentek a tőzsdén, vagy valamelyik más szolgáltatásunkat vették igénybe, vagy éppen ezen töprengenek, de természetesen önök is vannak, akik jelen pillanatban ezt még nem tervezik.
És hogy tudnak önök segíteni egy KKV-nak, hogy ezt a minőségi ugrást, vagy ezt a lépést megtegye? Mi az, amiben lehet segíteni? Mert ugye az egyik a méret, annak az egy tulajdonképpen adottság, amivel a BÉT, illetve önök nem tudnak tulajdonképpen mit tenni.
Úgy gondoljuk, hogy az egyik legfontosabb hozzáadott érték, amit a BÉT tud nyújtani, az a tudás. Tehát Magyarországon mondjuk bizonyos nyugat-európai, amerikai vagy akár skandináv államokhoz képest a tőkepiacnak a kultúrája a vállalati körben is még alacsonyabb, ami nyilvánvalóan tudás átadással lehet segíteni. Ezért 2017-ben elindítottunk egy olyan programot, amit a londoni tőzsde leányvállalatával, az Elittel közösen nyújtunk a magyar vállalatok számára, ami egy átfogó vállalatfejlesztési képzés tulajdonképpen. Úgy is fel lehet fogni, hogy ez egy MBA a vállalatok számára. Elejétől a végéig tulajdonképpen segíti a vállalatot abban, hogy egy új növekedési pályára álljon, és képessé váljon arra, hogy ehhez használja a tőkepiacokat is. Onnan kezdődik a program, hogy átvilágításra kerül a cégnek a stratégiája, egyáltalán van-e stratégiája, milyen színvonalú, ez segít kialakítani, átalakítani. Onnantól kezdve ráfókuszál arra, hogy a stratégia mentén mondjuk a nemzetközi piacokra való kilépés az cél-e. Ha igen, akkor praktikus fogódzókat ad a program ahhoz, hogy hogyan kell az exportpiacokra kilépni, és azonosít olyan a társaság irányításában lévő hiányosságokat, amit egyébként a nemzetközi best practices szerint fejleszteni kellene, és a végén pedig egészen konkrétan a befektetési sztorit is segít összeállítani, hiszen egy befektető az kvázi egy termékként tekint a vállalatra, ezért segít abban ez a program, hogy a vállalat fő tulajdonosa, menedzsmentje is úgy is tekintsen a saját vállalata, mint egy termék, amit el kell tudni adni, értékesíteni kell tudni a befektetők számára, ami nyilván sajátos szempont, sajátos nézőpont, és segít ezt a sajátos nézőpontot ez a program elsajátítani a vállalatvezetők számára.
Ebből a 350-400 vállalatból éves szinten, ideális esetben nagyjából hánynak kellene vagy lehetne belépnie a tőzsdére? Mi lenne az, amire azt mondaná, hogy igen, ez egy egészséges fejlődési irány, hogy a 400-ból akárhány belép minden évben? Mekkora ez a szám?
Mi egy körülbelül egy ötös számra gondoltunk, hogy évente 5 új kibocsátásunk legyen. Ezzel jól is állunk igazából, tehát a BÉT különböző piacain jelennek meg újabb és újabb vállalatok. Ugye létrehoztunk az oktatáson túl, az Elitről beszéltem, egy speciális középvállalatok számára kialakított részvénypiacot, ez az Xtend piacunk. Itt alacsonyabb díjak vannak, egy nagyon picivel kevésbé szigorú követelmények a főpiacunkhoz képest, és olyan speciális kijelölt tanácsadók, akik segítik a tőzsdére való felkészülését ezeknek a cégeknek. Ezen túl létrejött állami forrásból egy olyan speciális befektető, ez a Széchenyi Tőke Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alap, aminek a neve a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, aki kifejezetten olyan cégeknek ad tőkét, akik a BÉT-nek erre az Instant piacára jön be. Tehát így tulajdonképpen az értéklánc az majdhogy nem teljes, tehát tudunk adni tudást a vállalatoknak, van egy speciális platform, ahova be tudnak jönni, van egy befektető, aki segíti a tőkeemelésüket, tőkebevonásukat, vannak speciális tanácsadók, akik segítik a felkészülésüket, és a BÉT egy mentorprogram keretében még pénzügyi támogatást is tud adni a felkészülésre, tehát akár az elit programban való részvételre, akár a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó költségekhez is anyagi támogatást is tudunk nyújtani.
Ugye említette, hogy vannak olyan vállalatok, ahol a, mint mondta, a one man show, hogy egy emberen múlik tulajdonképpen minden, problémát jelenthet. 30 év telt el nagyjából a rendszerváltás óta, lassan eljön az az időszak, amikor a cégek alapítói átadják az újabb generációnak a stafétát, mondjuk a gyerekeiknek. Van arra jó gyakorlat, hogy ebbe a folyamatba valamilyen módon bevonják a tőzsdét?
Látunk erre jó gyakorlatot. Ugye ez egy viszonylag friss fejlemény, hogy ilyen cégek is megjelennek a Budapesti Értéktőzsdén, akik ezt a folyamatot próbálják kezelni a tőzsdével. Látunk arra is irányt, hogy esetleg kifejezetten erre a célra létrejövő cégek, tehát hogy a tőzsdén levő cégek fölvásároljanak olyan más vállalatokat, akik a generációváltás miatt kerülnek esetleg egy olyan szituáció, hogy értékesíteni kell a vállalatot. Tehát több módon tud a tőzsde segíteni abban, hogy a generációváltás sikeres legyen. De én azt gondolom, hogy itt egy megfelelő szemléletmód az szükséges a vállalat fő tulajdonosa részéről, hogy felismerje azt, hogy lépéseket kell tenni, és ebben azt gondolom, hogy sokat tudunk segíteni.
És egy másik újítás, vagy leendő újítás, az augusztusi rendkívüli közgyűlésen úgy határoztak, hogy létrehoznak egy értékpapírosítási tanácsadó leányvállalatot, az első értékpapírosítási tanácsadó ZRT-t összesen 800 millió forint induló tőkével. Hogy áll ez a folyamat, illetve itt mi a cél?
A folyamat az úgy áll, hogy megalapult a cég, tehát a közgyűlési döntést követően ugye egy jogi procedúra, egy cégalapítás, ez létrejött, tehát elindult, működik a cég. A kialakítás alatt áll a részletes üzleti terve, részletes stratégiája, azok a folyamatok, amelyekkel a fő célt azt majd el tudják érni és támogatni tudják. De mi is a fő cél? Ugye Magyarországon a kötvénypiac az nagyon alulfejlett, ugye régiós összehasonlításban is, itt a szomszédos országokhoz képest is a töredéke a magyarországi vállalati kötvénypiac, mint amit itt a szomszédos országokban látunk. Ezért a Nemzeti Bank is úgy gondolta, hogy szükséges fejleszteni a Magyarországon a vállalati kötvénypiacot, és elindított egy növekedési kötvényprogramra keresztelt átfogó programot, amelynek a célja az az, hogy fejlődjön Magyarországon a kötvénypiac, és legyenek új kibocsátások, és ezt a Nemzeti Bank úgy tudja leginkább támogatni, hogy vásárlóként föllép egy ilyen kibocsátásban, és jelen pillanatban is zajlik ez a program, egy 300 milliárdos keretösszeggel hirdette meg a jegybank július 1-jével ezt a programot. Már elindultak a jelentkezések, több mint 140 cég már regisztrált erre a programra. Fontos lépcső ennek a programnak, hogy egy független hitelminősítő minősítse a cégeket. Ugye nagyon sok magyar cég első alkalommal lesz minősítve egy független hitelminősítő által. Az első közel 15 ilyen értékelés már meg is született, és nagyon jó értékeléseket kaptak a cégek. Tehát azt gondolom, hogy önmagában már ez is egy nagyon fontos lökést ad a piac fejlődésének, hogy elkészültek ezek a rétingek. A következő pedig ugye, amikor a konkrét kibocsátások megtörténnek, ugye túl is vagyunk az első két sikeres kibocsátáson, tehát ezt lehet mondani, hogy ez a piac és ez a program elkezdett ténylegesen működni.
És milyen hatása lesz, vagy lehet ennek a BÉT-re? Bevezethetik ezeket a tőzsdére? Mire számít?
be is kell vezetni, tehát ez a programnak egy feltétele, hogy a kibocsátást követően 180 napon belül vezessék be a BÉT-re ezeket a kötvényeket. Erre létrehoztunk egyébként egy speciális piacot, ez az X-Bond névre hallgat, tehát várhatóan ide lesz bevezetve a kötvényeknek a többsége. És akkor itt érkezünk el a már említett tanácsadó leányvállalatunkhoz. Tehát a második fázisában ennek a programnak a KKV-k kerülnek a fókuszba, míg most inkább nagyvállalatok célozták meg a kötvényprogramot. Számítunk arra, illetve szeretnénk, hogy a KKV-k számára is ez egy finanszírozási lehetőséget nyitna ki, ami a mérethatékonyság miatt nem biztos, hogy egyedi vállalati kötvénykibocsátások formáját kell, hogy öltse, hanem az úgynevezett értékpapírosítás formáját öltheti, ami praktikusan azt jelentheti, hogy egy bank bevonásával vállalati, KKV vállalati hitelportfóliók kerülnének összecsomagolásra, értékpapírosításra, és ezáltal lehetne tőkepiaci befektetőknek tovább értékesíteni ezeket a összecsomagolt hiteleket, és ezáltal áttételesen az értékpapírosítás segítségével újabb finanszírozási lehetőséget nyitna meg a tőkepiac a KKV-k számára. Mivel Magyarországon korábban ilyen értékpapírosítási tranzakció gyakorlatilag még nem voltak, ezért van egy tudáshiány, van egy gyakorlati hiány, és ezt a hiányt próbálja majd pótolni ez a leányvállalata a Budapesti Értéktőzsdének, és egyfajta minőségbiztosítást is tulajdonképpen tud majd garantálni, hiszen részt fog venni ezeknek a tranzakcióknak az előkészítésében közreműködőként, és a közreműködéssel, a szakértelemmel egyfajta minőségbiztosítást is tud vinni ezekbe a jövőbeni tranzakciókba.
Miért volt szükség ennyi pénzre? Várhatóan ezt mire fordítják? Ugye 800 millió forintról beszélünk.
Azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos projekt, és ahhoz, hogy a megfelelő szintű tudás az össze tudjon állni, ezért szükséges egy megfelelő tőkével ellátni a céget, ami addig az időpontig, amíg a társaság tevékenységéből kifolyólag nyereségessé és önfenntartóvá tud válni, ez átmeneti költségek finanszírozására mindenképpen elég kell, hogy legyen.
És tulajdonképpen a kibocsátott kötvények állománya 2018 végén az adatok szerint nagyjából 3%-a volt bevezetve a kötvényeknek a tőzsdére, ami 21 milliárdot tett ki. Miben változás várható a következő években? Elképzelhető, hogy ezen lépésektől akár egy-két éven belül egy pezsgő kötvénypiac alakul ki itt Magyarországon?
Hát hogyha csak az NKP programot nézzük, és semmi mást, akkor abból látszik, hogy a 300 milliárdos meghirdetett MNB-s keretösszeg plusz az a 30%, ami legalább magánforrásból ezekbe a kötvénykibocsátásokba beérkezik, tehát egy nagyságrendileg 400 milliárdnyi vállalati kötvény az elég nagy valószínűséggel meg fog jelenni rövidesen a Budapesti Értéktőzsdén, és az sem kizárt, hogy ez a program esetleg majd folytatódik. Tehát azt gondolom, hogy ezen az ágon mindenképpen nagyon komoly élénkülésnek leszünk a tanúi, és a közelmúltban pedig a jelzálogpiac mutatott egy hasonló élénkülést, ott is komoly volumenfelfutást tapasztaltunk, hiszen a jegybanki szabályozásból kifolyólag, és ott is volt a jegybanki vásárlási program is, az a része is a kötvénypiacnak egy növekedésen ment keresztül.
És akkor nézzük a befektetői oldalt, csak röviden így a műsor végén. Kik a legfontosabb szereplői a piacnak, a hazai vagy a külföldi befektetők most?
A tulajdonosi megosztás tekintetében egy kb. 65% külföldiek kezében van, és a maradék van hazai befektetőknél. Hogyha a forgalom megosztását nézzük, akkor körülbelül fele-fele az arány, tehát körülbelül a külföldi befektetők adják a napi forgalomnak a felét, és a másik felét különböző hazai befektetők, lakossági és hazai intézmények.
És hogyha azt nézzük meg, hogy a lakossági, illetve az intézményi befektetők hogy alakulnak, akkor milyen számok jönnek ki?
Alapvetően itt is egy óriási növekedési potenciált látunk, tehát nagyon szépen nőtt a hazai lakosságnak a pénzügyi megtakarításai, ezt különböző statisztikákon kiválóan látszik. Ugye a értékpapír állomány is rekordmagasságban van, 11 ezer milliárd fölött, a nettó pénzügy van, 50 ezer milliárd fölött van, és mindezeknek egy relatíve kis része még a részvény tulajdon, ugye bár kis rész, de az is mindenkori rekordmagasságban van, tehát olyan kb. 750 milliárd a lakosságnak a részvénykitettsége, amit direkt részvényekben tart, ez is minden idők eddig legmagasabb érték, de arányaiban ez még mindig egy alacsony szám, és ugyanezt tapasztaljuk az hazai intézményi befektetőknél is. Összességében 9500 milliárd az, ami a hazai kezelt vagyonnak az állománya, tehát 9500 milliárd, ami egyébként körülbelül hasonló a BÉT tőzsdei kapitalizációjához, 8 és 9000 milliárd között ingadozik a BÉT kapitalizációja a Bux Indexnek a mozgásának a függvényében. És a már említett kezelt 9500 milliárdon belül mindössze 4% van hazai részvényben, tehát itt is óriási növekedési potenciál és tartalék van még. Tehát azt gondolom, hogy a hazai befektetők részéről, különösen, hogyha még ösztönzőket találhatunk esetleg ennek a folyamatnak a felgyorsítására, akkor itt a hazai vállalatok különböző kibocsátásokban nagyon komoly potenciális keresletet találhatnak a hazai megtakarítók részéről.
Mondjuk egy ilyen ösztönzés lehet, hogy az intézmények által vásárolható árampapírok hozama, illetve a jegybanki alapkamat igen alacsonyan van. Eredményezi ez az intézményi befektetők intenzívebb megjelenését az értékpapírpiacon? Látható ez? Érzékelhető ez?
Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon drámai elmozdulásként azért még nem lehet értékelni, tehát hogyha a számokat nézzük pusztán, hogy mennyi az aránya a részvénykitettségnek, hazai részvénykitettségnek a hazai intézményi portfóliókban, akkor ebben nem volt olyan nagyon érdemi elmozdulás. Inkább azt mondanám, hogy ez továbbra is egy potenciális növekedési tér, és el kell gondolkozni azon, hogy milyen további ösztönzőkkel lehet ezt a folyamatot felgyorsítani. Az mindenképpen egy elgondolkodtató dolog, hogy a említett 9500 milliárdon belül nagyon nagy a kockázatmentes eszközöknek az aránya. Tehát ideértve a hazai vagy külföldi állampapírokat, vagy akár a bankbetéteket, hiszen annak az aránya is relatíve magas a intézményi portfóliókon belül. A kettő együttes aránya az közel 70%. Tehát 70%-a a 9500 milliárdnak az teljesen kockázatmentes eszközben van. Míg ugye egy lakossági befektető, hogyha bemegy egy bankba vagy a kincstárhoz, akkor ugye a lakossági állampapírok vagy akár a MÁ plusz ugye egy sokkal kedvezőbb hozamot tud elérni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ösztönző lehet arra az intézményi befektetőknek, hogy szépen fokozatosan elmozduljanak egy kockázatosabb portfólió irányába, és nagyobb súlyt allokáljanak majd a részvényeknek és a kötvényeknek, és remélhetőleg ezen belül egy hangsúlyos hazai részvény és kötvény portfólió irányába.
És az ön által említett magyar állampapír plusz hatása érzékelhető a tőzsdén? Ugye a másik irányba, hogy esetleg sokkal többen vesznek állampapír pluszt, mint ahányan tőzsdére mennek és befektetnek ott.
Mindenképpen van egyfajta verseny a megtakarításokért a különböző eszközök között. Azt gondolom, hogy ebben természetesen a részvények is szerepet játszanak, de talán egy kockázatmentes állampapír és egy részvény befektetés az talán a két széle a megtakarítási lehetőségeknek. Tehát azt gondolom, hogy jelent természetesen a részvények számára is egyfajta versenyt a MÁ plusznak a kedvező kondíciója, de talán az összes többi más megtakarítási eszköz számára sokkal nagyobb versenyt jelent. Tehát ebben a tekintetben egy mérsékelt elszívó hatást gondolok itt.
És idehaza tetten érhető már egy olyan befektetői kör, amely egyértelműen öngondoskodási célból vásárol részvényt. Ugye az Egyesült Államokban a magánszemélyek megtakarításának jelentős hányada van értékpapírban.
Igen, ezt mi is látjuk, hogy ez zajlik ez a folyamat, de még itt is vannak azért komoly tartalékok. Tehát, hogy az aktív befektetőket nézzük, akkor van Magyarországon egy néhány tízezres nagyon aktív befektetői kör, tehát ők akár ezek közül néhány ezer ember az akár napi rendszerességgel ugye tőzsdézik, de hát ugye azért még a nagy tömegekben óriási tartalékok vannak. Itt ugye nagyon fontos az, hogy mi az a vagyon méret, megtakarítási méret, ami fölött már mondjuk érdemes egyedi részvényvásárlásokat is megfontolni. Azt gondolom, hogy remélhetőleg folytatódik az a jó gazdasági teljesítmény Magyarországon és a lakosság pénzügyi vagyonának a további növekedésével. Egyre szélesedni fog az a lakossági szám, aki megengedheti magának azt, hogy akár egyedi részvényeket is a portfóliójába beleválasszon.
Köszönöm, hogy itt volt. Az Aréna mai vendége Végri Hárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.